ezen a szombati napon. Nem tudom, ezt mennyire tudjátok, vagy nem néztem a beosztásotokat, hogy mennyire... A nevem gondolom ott van, csak hogy ez miről szól ez a nap, ezt nem tudom, hogy mennyire világos. Hát ez a nap tulajdonképpen az országos, az Unió országos programjában egy hivatalos ADRA napként van elkönyvelve. Úgyhogy ez a nap most egy kicsit az ADRA alapítványról, erről a világszéles szervezetről fog szólni, illetve hogy egész pontosan, hogy kicsit közelebb hozzuk ezt, hogy itt Magyarországon milyen tevékenységeink vannak. Igazából ezeknek a, vagy ennek a részleteiről majd inkább a délutáni alkalommal beszélgetünk, meg mutatok nektek pár képet, mesélek néhány történetet a mi munkánkról, illetve azokról a dolgokról, amikkel dolgozunk. Ilyenkor délelőtt mindig a mi szolgálatunknak a, hát hogy úgy mondjam, a lelki alapjaival szoktunk foglalkozni. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Szervezet, ugye egy világszéles szervezetként egy humanitárius munkát végez a világ több mint 130 országában, több mint 11-2 millió ember kedvezményezettje a programjainknak, tehát egy világszéles szervezetről van szó, de tulajdonképpen azért ez egy kérdés lehet, hogy mi igazából ennek a... Tehát miért kell nekünk egyáltalán ezzel a témával foglalkozni? Mi az oka annak, hogy egyáltalán az egyház, mint ennek a szervezetnek az alapítója, de arra gondolt már azért elég régen, az 1950-es években, hogy valahogy szét kellene választani, tehát érezték a fontosságát ennek a szolgálatnak, de ezt az egyháztól valamilyen módon elkülönülten kellene végezni. És hát igazából erre a kérdésre, a miért kérdésre, vagy miért pont így, és miért pont ebbe az irányba menjünk el, igazából ennek a szolgálatnak az igei alapjai az, amit szeretném egy kicsit hamar délelőtt megvizsgálnánk. Nyilván nem az összeset, de egy olyat, ami talán különösképpen fontos. Nem csak azért fontos, mert az ADRA szolgálatához kötődik, hanem ez amúgy is egy olyan téma, amiről azt gondolom, hogy manapság talán egy kicsit többet gondolkozunk, figyelve a világ eseményeire, ami körülöttünk van. Úgyhogy én szeretném, hogyha ilyen szempontból megvizsgálnánk egy nagyon rövid részletet a Bibliából. Igazából ez egy nagyobb részlet lesz, de most csak egy rövidebb szakaszt szeretnék felolvasni ebből. A Máté Evangélium a 24. fejezetében. 25. bocsánat. Máté Evangélium a 25. fejezetében találhatjátok azt a néhány verset, amit szeretnék veletek együtt elolvasni. A Máté Evangélium a 25. fejezet 34. versétől szeretném az Isten igéjét olvasni, ami így hangzik. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyának áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok engem, mesztelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innodattunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? A király pedig azt mondja majd nekik. Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt, akár csak egyel is, az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Szerintem ismeritek ezt a rövid szakaszt, sőt, azt a példázatot is, aminek a közepén található. Sőt, a fejezetet is ismeritek, meg az előző fejezetet különösen, ami ugye Jézus Krisztusnak a kijelentéseit tartalmazza. Egyfajta proféciát, ami egyrészt a Jeruzsálem eleste időszakára, vagy a történelme ennek az időszakára vonatkozik, másrészt pedig arra az időszakra, amiben azt gondolom, hogy egyre inkább élünk. Érdekes megvizsgálni ennek a példázatnak a helyét, hogy hogyan is, hol is helyezkedik el ugye az utolsó ítéletről szóló példázat, vagy a más néven ugye a juhok és kecskéknek a példázata, hogy hol helyezkedik el az evangéliumban. Úgyhogy ha egy picit tényleg így tágabbra próbáljuk venni a nézőpontunkat, és megvizsgáljuk ugye ezt a 24. fejezetet. Hát ez a 24. fejezet, ez egy nagyon ismert nekünk talán adventistáknak, Krisztusváró keresztényeknek egy nagyon, nagyon fontos fejezet a Bibliából. Egy kiemelt fejezet a Bibliából, mert hogy mégiscsak Jézus Krisztus által elmondott proféciákról szól, amikből nagyon sok olyan dolgot tanulhatunk, nagyon sok olyan dolgot vizsgálhatunk meg, amik egy kicsit segítenek nekünk eligazodni, hogy nagyjából azért időben mégis hol tartunk. De tulajdonképpen, hogyha megvizsgáljuk ezt a fejezetet, akkor van egy olyan ismétlődő kifejezés benne, amire valószínűleg emlékeztek, ami egy kicsit meghatározza Jézusnak ezt a mondani valóját. Ez a kifejezés, ez tulajdonképpen egyetlen szó, amit többször is meg lehet találni ebben a fejezetben, ez az, hogy vigyázzatok. Ugye, emlékeztek erre, hogy mondatok kezdődnek így ebben a fejezetben, vigyázzatok. Tehát Jézus valamire fel akarja hívni a tanítványok figyelmét, hát mi is tanítványok vagyunk, úgyhogy mi figyelmünket is nyilván, fel akarja hívni a figyelmünket valamire, amit ezzel a kifejezéssel próbál egy kicsit a szívünkre helyezni, hogy vigyázzatok. És hát úgy, ha így belegondolunk ebben, mit jelent vigyázni, hát sokféle definíciója lehetne ennek a kifejezésnek, mit jelent vigyázni. Hát nyilván lehet az, hogy óvatosnak lenni, lehet az, hogy figyelni a körülöttünk lévő eseményekre, nagyon sok mindenre alkalmazhatjuk, de nyilván ez egy ilyen óvatosságra, figyelemre intő kifejezés. De most azon túl, hogy így nyelvi jelentéstanilag elemezzük ezt a szót, szóval mi ennek a tartalma? Kicsit nézzük már meg, hogy mit jelent ez igazából, és tulajdonképpen nem is kell messze mennünk, mert Jézus saját maga ezután az úgynevezett apokaliptikus beszéd után, amikor elmondja, hogy mi az, ami az ő második eljövetele előtti időszakban fog történni, ha nem is nagyon méremenő részletességgel, inkább csak általános tendenciákat határoz meg ebben, de mégis van egy nagyon fontos üzenete ezzel, hogy vigyázzunk, de hogy feltehetjük a kérdést, hogy olvassuk ezt, hogy jó, de hát hogy mégis Jézus egy kicsit segíts már nekünk, szóval, hogy értjük a szót, meg minden, de hogy mit jelent ez tulajdonképpen? Tehát, hogyha mi azt gondoljuk, hogy a Jézus Krisztus második eljövetele előtti, mondjuk harmadik percben élünk, képletesen szólva, akkor tulajdonképpen mit kell nekünk csinálni? Mi az, hogy vigyázzatok? Mit kell nekünk csinálni ahhoz, hogy vigyázzunk, ugye? Hát nyilván az egyházunk már most elég régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, és elég régóta vagyunk ebbe benne, hogy ezt a kérdést tulajdonképpen vizsgáljuk, meg járjuk körbe, meg próbáljuk gyakorolni, de hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy vigyázzatok, azt Jézus maga mondja el azokkal a példázatokkal, amiket ezután az apokaliptikus beszéd után elmond. Ugye itt rögtön itt a 24. fejezetnek a végén van a hű és gonosz szolgának a példázata, utána jön a 10 szűzről szóló példázat, utána a talentumokról szóló példázat, és legvégül az, amiből olvastuk ezt a néhány igét, az utolsó ítéletről, a juhok és kecskékről szóló példázat. Tehát 4 példázatban mondja el tulajdonképpen, hogy mit jelent az, hogy vigyázni. Hát most nem megyünk végig minden az összes példázaton, az hosszú lenne. Jó házi feladat, hogy a másik 3-at elolvasni, jó, és végig gondolni, hogy ez így a vigyázás kapcsán az mit jelent. Milyen gyakorlati, tehát olyan gyakorlati következménye van, ami mondjuk ami mindennapjainkat meghatározhatja, vagy meg kéne, hogy határozza. Ugye? Hát és akkor így elérkezünk a példázatokon keresztül ehhez az utolsó ítélethez, ahol Jézus ugye elmondja, segít bennünket ebben a vigyázásnak a gyakorlati vonatkozásaiban, hogy mit is jelent az, hogyha mi vigyázunk. Hogyha mi, most ilyen mai kifejezéssel szólva, ilyen képben vagyunk. Szóval hogy úgy figyelünk a körülöttünk lévő dolgokra, és annak megfelelően cselekszünk. Hát itt egy nagyon fura dolog egyébként ez, ami, hogyha így, persze nyilván ismerjük így a példázatot, csak hogyha próbálunk egy kicsit így távolabb lépni, meg úgy egy kicsit úgy megvizsgálni magát a példázatot, hogy ez egy, azért vannak ebben furcsa dolgok. Nyilván nekünk természetes, már sokszor olvastuk, de hogy azért nézzétek meg, hogy ugye van egy szituáció, amikor ugye ezzel kezdődik a példázat, hogy az ember fia, amikor megjelenik, akkor ketté választja az emberiséget. Jobb és bal keze felől állók, ugye? Tehát ez megvan. Jók, és mint ahogy a pásztor a jók és a kecskéket szétválasztja. És mind a két csoporthoz van valamilyen mondani valója. Ugye? Na, ezt olvastuk fel, ugye, amit az igazak csoportjának mond, azt olvastuk fel, ugye? És hogyha ezt egy picit úgy közelemről megvizsgáljuk, akkor hát azért ez fura, nem? Tehát ilyen fura dolgokat mond az ember fia, amikor megjelenik. És azt mondja, hogy jöjjetek, örököljétek az országot, mely számotokra készítettet, és meg is mondja az indoklást, hogy miért. Miért pont ti? És azt mondja, hogy hát azért, mert ugye éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, és ilyeneket mond. És hogy így azért, hát végig gondolva, ami bibliai, meg proféciai, meg mindenféle tudásunkat, nem fura ez nektek? Egy kicsit fura, nem? Tehát mondjuk, ha nyilván ez egy elég elvetemült elképzelés, de tegyük fel, hogy mondjuk, ha én lennék a helyébe, én mondanám meg, hogy ki megy be, ugye? Akkor én milyen kritériumokat állítanék? Ja, tehát lehet, hogy azt mondanám, hogy hát gyertek, mert ti voltatok azok, akik szépen megtartottátok a szombatot. Vagy azt mondanám, hogy fizettétek a tizedet, a minden javatokból, jövedelmetekből, vagy azt mondanám, hogy hát olyan szépen ügyeltetek az életviteletekre, hogy mit, mivel legyetek, meg nem tudom. Vagy hogy, szóval, hogy nem, hogy valahogy így az van az emberben, hogy azért ezek nagyon egyszerű dolgok. Tehát, hogy azt gondolnánk, ugye, hogyha ebbe belegondolunk, hogy az Isten országába való belépés, ez azért több kell, mint enni adni az éhezőnek, meg a szomjazónak inni adni. Tehát, hogy mintha egy picit, Jézus, mintha egy picit alacsonyra tetted volna ezt a lécet, nem? Tehát, hogy ez kevés. Mi nem ehhez szoktunk, ugye? Nem ebbe vagyunk. Nem ilyen gondolataink vannak akkor, amikor arra gondolunk, hogy hogyan lehet bemennünk az Isten országába. Mi lenne, hogyha egy kicsit olyan teológikusabb dolgokat kérnél tőlünk, Jézus? Mert mi ebbe vagyunk. Mi ezt éljük, és ezt keressük, és ez foglalkoztat bennünket. De úgy tűnik, hogy nem. Nem ilyeneket kér tőlünk. Nem ilyeneket mond, vagy nem ilyeneket hoz fel Jézus, mint a gyakorlati kereszténység, mint a mennyei polgár jog birtokosainak az ismérvei. Nem ezek. Fura. Szóval, hogy így lehet, hogy ezen még így nem gondolkoztatok, de szerintem ez nagyon fura. És pláne, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgok ezek. Tehát tulajdonképpen mikről van szó? Ijesztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, mezítelen voltam, felruházott, beteg voltam, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Tehát ahhoz képest, amit mi eddig gondoltunk, vagy gondolunk így az Isten országába való bejutásról, vagy a kritériumokról, ezek nagyon egyszerű dolgok, és hogyha nagyon közel, egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezek tulajdonképpen ilyen fizikai szükségletek, nem? Tehát ilyen nagyjából fizikai szükségletekre tudjuk ezt lebontani. És hogy ezeknek az úgymond kielégítése az, amivel megszólítja ezeket az embereket. Amik viszonylag egyszerű dolgok. És hogy hát tulajdonképpen ez egy érdekes megközelítése így a Jézusnak. És hát valahogy lehet, hogy furcsa, és hogy fel is kell tegyük magunkba a kérdést, ugye? Hogyha így kell vigyázni, ugye? Nekünk, mint Jézust váró keresztényeknek, akkor szóval ezzel hogy állunk? Ezt csináljuk? Amúgy. Vagy minden más csinálunk, és hát ezzel úgy vagyunk, hogy ez talán ilyen futottak még, vagy hát persze, hogyha jön valaki szembe az utcán, és nem tudom, kér, akkor adok, de így egyébként. Így. Szóval egy kicsit az a kérdés, hogy nekünk, mint gyakorló keresztényeknek, Krisztus váró keresztényeknek mennyire van egy ilyen szemléletünk, egy látásunk. Szóval meglátjuk-e a szükségben lévőt? Meglátjuk-e ezeket a szükségleteket, és hajlandóak vagyunk-e ezzel foglalkozni? Hogy hát akkor itt nekünk valami fajta teendünk lenne ezekben. Ugye? Nyilván sokféle válasz lehet, amikor szembe jön velünk egy ilyen helyzet. És kétségtelenül megindokolhatjuk azt, hogy ez most miért nem működik, ugye? Tehát, hogy talán még ideológiát is gyárthatunk arra, hogy hát persze, de hát ha én most segítek, akkor azzal most én az ő helyzetét mennyiben erősítem, vagy gyengítem, vagy nem tudom. De hogy itt valami, mégiscsak ezt mondja Jézus, szóval, hogy valahogy mégiscsak ebbe kellene lennünk, meg ebbe kellene gondolkodnunk, én azt gondolom. Mert hogy ha azt mondjuk, hogy ezek a példázatok megmondják nekünk, hogy hogyan kell vigyázni, akkor ez az egyik módja, hogy hogyan kell vigyázni. Hogy a körülöttünk lévő világban mi kik vagyunk. Azok az emberek vagyunk, akik így mondjuk, vagy azok az emberek vagyunk, aki csinálja is. Ugye, eszembe jut ilyenkor mindig ez, azt hiszem, hogy Luthernek tulajdonítják legalábbis ezt a dolgot, de már Ellen White-nál is lehet egyébként ilyet olvasni, hogy tegyél bizonyságot mindig ott, ahol tudsz. És ha kell, akkor használj szavakat is. Ugye, tehát, hogy kicsit úgy érzem, amikor ezt ebbe így belegondolok, így elmélyedek ebbe a gondolatba, hogy hol tartunk mi ebben? Hol tartunk mi az irgalmasságnak, a figyelemnek ezekben a cselekedeteiben, hogy nem biztos. Nem biztos, hogy az a jó irány, amit én magam képviselek, és hogy talán túlságosan elméleti a mi hitünk. Tehát ezt fel kell tegyük azért, ezt a kérdést olykor időközönként magunknak, hogy tulajdonképpen az, hogy én Krisztus váró keresztény vagyok, ez mire jó az én környezetemnek? Tehát mire jó az embereknek az, hogy én Jézust várom? Mennyivel több ez a világ, hogy én benne vagyok? Ha én eltűnnék, akkor kérdeznék az emberek, hogy hát hol van ez az ember? Keressük már meg, mert nagyon hiányzik. Mert egy csomó olyan dolgot láttunk, tehát figyelt ránk, meg szükségletekre adott választ, meg szóval, hogy így számíthattunk rá, hogy tényleg ilyenek vagyunk. Olyan emberek vagyunk, mint akiket itt leír Jézus, akiket megdicsér Jézus. Hogy tényleg foglalkozunk ezekkel a szükségletekkel, ezekkel az elemi szükségletekkel. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, persze ez is fontos, de hát azért mégiscsak a lelki, meg a tudás, meg az értelem, meg a nem tudom, ezek azok, amik így előttünk vannak, de hogy Ilyenkor figyelembe kell vennünk azért egy másik, nagyon-nagyon hasonló helyzetet, amit Jézus a 7. fejezetben, ugyanitt Máté evangéliumában, a 7. fejezetben vázol fel. Emlékeztek, amikor azt mondja, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, Uram, Uram, de nem mennek be az én országomba. Azt mondják, hogy hát Uram, hát nem a te nevedben csináltunk nagy dolgokat? Hát ördögöket éztünk. Hát prédikáltunk. Hát olyan igazságokat vázoltunk fel a világnak, csak tátották a szájukat, nem? Hát milyen dolgokat csináltunk mi? És mit mond rá? Azt mondja Jézus, hogy azt fogom nekik mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Szóval, amikor így elképzeljük magunkat, meg a Krisztust váró népet, mint egységet, mint így a Jézus második eljövetele előtt, akkor lehet, hogy inkább egy ilyen társaság van előttünk, nem? Akik úgy nagy dolgokat csinálnak. Akiket úgy vezet a lélek, mint az apostolokat, és akkor jönnek a gyógyítások, meg a csodák, meg a jelek, meg a proféciák, meg a mindenféle bölcsesség, és ezeket tesszük oda ki az asztalra, és ezeket mondjuk a világnak. De hogy lehet, hogy ezen a gondolkodásunkon egy kicsit kell, hogy változtassunk, nem? Mert hogy Jézus a 7. fejezetben azt mondja az ilyen csodatévőknek, hogy hát nem ez az. Nem ez az, amit szerettem volna látni. Szóval igazából a kérdés az az, hogy mi mennyire vigyázunk ilyen szempontból. Mennyire vagyunk ott, mennyire van nyitott szemünk, fülünk az emberek felé, hogy ezeket a fizikai szükségleteket kielégítsük. Egy elég szomorú évforduló volt nemrég, biztosan ti is szembe találkoztatok vele, február 24-én volt, hogy 3 éve elkezdődött a szomszédunkban a háború. És hát amikor ez elkezdődött, akkor így a magyarországi adra is próbált helytállni. És hát az egyház vezetésével összefogva próbáltunk azokra a szükségletekre valamilyen módon reagálni, ami hát akkor hirtelen, amire szükség volt. És megkerestünk ott az ukrán határ közelében lévő gyülekezeteket, hogy esetleg abban tudnánk együttműködni, hogy az érkező menekültek számára legalább egy ideiglenes szállást kialakítani ott a gyülekezetben. És hát egy kivételével minden gyülekezet pozitív módon reagált, de egy gyülekezet testületileg azt mondta, hogy nem. Az indoklásuk az volt, hogy azért, mert csak az imateremben tudnánk ezt berendezni, ezt a ideiglenes hajlékot is, az az Isten háza. Ide ne jöjjenek mindenféle emberek, mert ez az Isten háza. Na, hát igen, szóval, hogy mintha nem sikerült volna meglátni a szükségletet, ugye? És lehet, hogy egy kicsit azt mondjuk, hogy hát ennyi ez a gyülekezet, de hogy egy picit ezt magunk felé fordítjuk, és a mindennapokban gondolkozunk a mi életünkről, hogy hol és mikor fordulunk meg, és hogyan kapcsolódunk emberekhez, és hogy hogyan élünk mi a világba, akkor meg kell kérdezni magunktól, hogy az ilyen helyzetek fölött vajon nem siklunk el? Meglátjuk a szükségletet, a fizikai szükségletet. Vagy meglátjuk a lelki szükségletet. A lelki szükségletre azt gondolom, hogy sokkal jobban ki vagyunk hegyezve, ki vagyunk élezve. És azt mondjuk, hogy ja, igen, hogyha valakinek, nem tudom, valami olyan történik az életében, akkor egyből lehet, hogy már mondjuk is, hogy milyen bibliai ige, meg hogy nagy küzdelem, meg nem tudom, mondjuk, amit mondani lehet, ilyenkor, nem biztos, hogy kell, de mondjuk. De hogy mennyire látjuk meg, a szükségletet? És tovább megyek. Mert hogy itt Jézus nem csak arról beszél, hogy jaj, milyen jó, hogy megláttátok a fizikai szükségletű embereket, és hogy nem azt mondja, hogy ha egyel megtettétek, akkor velem tettétek meg. És ugye van egy nagyon fura reakció az igazak részéről, meg aztán a másik csapat részéről is, amiből az derül ki, hogy tulajdonképpen egyik csapat se ismerte föl, és azt mondjuk, hogy hát uram, hát mikor láttuk, hogy te éheztél, hogy te voltál szomjas, hogy te voltál a jövevény. És a mi Jézus válasz, egy nagyon megdöbbentő válasz, ha igazán úgy tényleg belegondolunk. Azt mondja, hogy ha a legkisebbel megtettétek, akkor velem tettétek meg. Ezt lefordíthatnánk úgy is, a kérdést, amit magunk felé fel kell tennünk, hogy a szükséget szenvedőben meglátjuk-e Krisztust. Aki lehet, hogy nem annyira kedves. Lehet, hogy nem annyira lesz hálás. Lehet, hogy nem úgy fog viselkedni, ahogy én azt elvárom tőle. És lehet, hogy nem olyan reakciói lesznek, mint amire azt gondolnám, hogy hát úgy kéne. De hogy ennek ellenére felismerem-e benne a Krisztust? Mert hogy azért ez érdekes, különösen a második csapat esetében, akik azt mondják, hogy hát uram, nem tudtuk, hogy te vagy. Hát ha tudtuk volna, ugye? És ehhez képest mennyivel más a mi helyzetünk? Hát úgy, hogy mi most már tudjuk, mert már olvastuk. Mert itt van benne a példázatban. Hogy minden ember, aki szükséget szenved, abban meg kell látnunk a lehetőséget, és meg kell látnunk Krisztust. És nem azért, mert az az ember valójában visszatükrözi az ő személyiségével, egyéniségével, modorával, stb. Nem. Hanem ezzel próbál Jézus segíteni, hogy figyelj, lehet, hogy ez egy nehéz dolog. Lehet, hogy nehéz észrevenni, de segítek. Próbáld azt képzelni, hogy nekem segítesz. Ha Jézus bekopogtatna hozzátok személyesen, és azt mondaná, hogy ne haragudj, éhes vagyok. Kinyitnátok az ajtót, és mit mondaná? Nyilván azt mondaná bármelyikünk, hogy hát Jézus, mit mondjad? Vagy adom, és amit, mindent. Ugye? Tehát, hogy nyilván ezt megtennénk akkor, amikor ez nyilvánvaló. De Jézus pont erre szeretne bennünket ráébreszteni, hogyha én fontos vagyok neked, akkor tekintsd úgy az embertársadat, mintha rajtam segítenél. És ez megkönnyíti a mi helyzetünket. Ugye? Megkönnyíti, mert lehet, hogy amit látunk, hát az nem éppen egy olyan helyzet, amiben úgy szívesen belemennénk. De lehet, hogy pont ezt akarja Jézus nekünk mondani, hogy kicsit a lelkilátásodat használd ilyenkor, ne a fizikait, ne azt lásd, hogy az az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem láss engem. És mindjárt könnyebb lesz. Csak hogy ugye ez egy segítség a mi látásunknak, csak ugye ennek az az előfeltétele, hogy legyen ilyen látásunk. Hogy legyen szemünk meglátni a nyomorultat, a szenvedőt. És tudjátok, ugye gondolkozik az ember, hogy miért fontos ez most Jézus második eljövetele kapcsán, most hol van ennek a helye, vagy hogy mit keresünk, miért gondolkodunk ilyenbe, miért gondoljuk, hogy van szükség ilyen szervezetekre, meg, ja, hát egyébként van egy szervezet, itt az Adra, hát ott csinálja ő. Na, ezért hozták létre. Ezért van. Hát most mi dolgunk nekünk vele? De Jézus itt nem szervezetekről beszél, nem testületekről beszél, bizottságokról, meg mit tudom én, miről beszél, hogy majd ők megcsinálják. Itt embereknek mondja, hogy ti voltatok azok, akik ezt csinálták. És nézzétek meg, ha csak tényleg az utóbbi néhány évet nézzük a saját életünkbe, meg a saját környezetünkbe. A dolgok nem lesznek könnyebbek. Megyünk bele valamibe. Ami rövid távon ugyan, de tehát egy rövid távon megvalósuló, nagyon mély sötétségbe megyünk bele. Ahol egyre több embernek lesz ilyen problémája, mint amiről itt Jézus beszél. Ilyen formán ez nem csupán egy példázat. Ez egy profécia, amit most élünk meg. Figyelitek? Érezzük a bőrünkön? Hát nagyon is. Meg elég bemenni egy bódba. Megnézni, hogy mondjuk tavaly vagy tavaly előtt mekkora kosarat tudtunk megtölteni. Érezzük? Érezzük. És szerintetek, hogyha ezt mi érezzük, akkor akik nálunk nehezebb helyzetben vannak, azok mennyire érzik? Szóval, hogy ezzel nekünk dolgunk van, és nem csak úgy, mint ADRA, mint egy szervezet, mint egy humanitárius világszervezet, aki itt, meg ott, meg amott jót csinál, meg enni ad, ha kell, meg megtanítja az embereket, hogy hogy kell gazdálkodni, meg nem tudom. Nem. Tehát nekünk, mint Krisztus váró embereknek szükségünk van erre a látásra. És Jézus erre irányítja a figyelmet ezzel a példázattal, hogy vigyázni úgy fogsz tudni, úgy vigyázol, ha nyitott szemmel jársz. Ha meglátod a szükséget szenvedőt. Ha meglátod ezeket a szükségleteket, amik ott vannak körülötted, és úgy segítesz, ahogy Jézus segített volna, nem várva semmit viszonzásképp, és úgy segítesz, mintha Jézuson segítenél. Azzal a szeretettel, azzal az odafordulással. Hát erről szól ez a példázat. Erről szól a vigyázás. Figyelemről szól. És cselekvésről szól. Aktivitásról szól. A várakozás, mint olyan, ugye mi sokszor úgy képzeljük a várakozást, hogy hát az egy ilyen passzív dolog, így ülünk, aztán várjuk, hogy valami történjen. Yeah. De ilyen szempontból a várakozás, amire Jézus felhívja a figyelmünket a 24. fejezetben, az egyáltalán nem egy ilyen dolog. Nem egy ölbetett kézzel ülés, ugye? Tehát nem tudom, sokszor eszembe jut az, amikor így magamat vizsgálva, meg néha kicsit a gyülekezetet, meg az egyházat is, hogy nekünk ilyen Jónás-szindrómánk van. Tudjátok, milyen a Jónás-szindróma? Hát emlékeztek Jónásra, hogy mikor végre valahára vette a fáradtságot, hogy azt csinálja, amit Isten kért tőle, emlékeztek, ugye? Mert először elment teljesen más irányba. Mi is lehet, hogy néha teljesen más irányba vagyunk. Mindegy, ezt majd átgondoljuk. Házi feladat, ez is. Tehát végre valahára, akkor elkezdi azt csinálni, amire Isten kéri, ugye? És bemegy Ninivébe egy nap járóföldre, és mondja az evangéliumot. Figyeltek, mi az evangélium? 40 nap, és elpusztul Ninive. Ez aztán igen, Jónás, jól megmondtad, nem? Ez aztán az evang, a jó hír, ugye? A jó hír, ez nagyon jó hír. És mégis valami történik. És sokszor valahogy egy picit én is ilyennek érzem magunkat, hogy így járunk, kelünk ebbe a világba, hogy még 40 nap, vagy nem tudom, 50, 100, 200, nem tudom mennyi, bármennyi idő, és vége a világnak, úgyhogy kapjátok össze magatokat, emberek, gyertek el szombaton, mert különben végetek lesz. De tényleg ez az evangélium? Jézus ezt képviselte? Na jó, zárójel. Szóval, Jónás végül elmegy, és elmondja, hát ugye maga módján ezt az evangéliumot, mégis történik valami, de Jónással mi történik? Jónás fogja magát, mint aki jól végezte dolgát, szépen kimegy a város szélére, és leül, és várja a műsort. Ugye? És gyakran mi is, én is egy picit így érzem magunkat, Krisztus váró keresztényeket, hogy így elmondjuk, hogy mi lesz, meg hogy mi volt, meg mit kell tudni, aztán, mint aki jól végezte a dolgát, kimegyünk, és akkor várjuk, hogy na, uram, akkor most már történjen már valami, ha már ennyit beszéltünk róla, nem? És amikor nem az, vagy nem úgy történik, ahogy mi elképzeljük, hát akkor nem ugyanazt csináljuk, mint Jónás. Hát, hogy így megharagszunk az Úrra, és Úram, azért nem áll. Nem erről volt szó. És ugye az Isten próbálja a mi irgalmasságunkat felkelteni, mint a Jónásét is. És azt mondja, hát mennyi ember van ebben a Ninivében, nem? Tehát ők mind az én gyermekeim. És ugye gondold már el, sajnálod azt a növényt, tényleg? A növény sajnálod? Hát itt emberek vannak. Hát gond, kapjál már az agyadhoz, Jónás. Hát mit csinálsz? Hogy gondolkozol? Hogy érzel ezek iránt az emberek iránt? Milyen a te belső hozzáállásod amúgy? Szóval, na ez a Jónás szindróma, amikor így elmondjuk, azt leporoljuk a kezünket, és akkor várjuk a műsort. De nem, Jézus itt nem ilyen várakozásról beszél. Jézus aktivitásra hív föl téged, meg engem. Jézus azt akarja, hogy te, meg én, mi legyünk a keze ebben a világban. És ez nem egy felpufozó kéz, hanem egy simogató kéz. Ezt szeretné Jézus. És ezt fogja nézni akkor, amikor majd ott állunk előtte. Hogy tudtál-e egy kinyújtott kéz lenni mások számára. Hogy tudtál-e adni annak, akinek szüksége volt valamire. Hogy a közösség, amiben éltél, a gyülekezet, az ki tudta-e nyitni a kapuit a rászorulók előtt. Hogy menedéket tudtatok-e adni azoknak, akiknek nem volt hova menni. És a nagy kérdés aztánképpen ez, hogy most ezzel hogy állunk? Hol tartunk ezzel? Mennyire vigyázunk, ahogy Jézus mondja? Mennyire várjuk őt? Milyen szinten vagyunk a megvalósításban, nem az elméletekben, mert abból nagyon jók vagyunk. Biztos vagyok benne. És erre hív föl ez a példázat bennünket is. Ezért van szükség arra, hogy nyitott szemmel járjunk. Hogy ne csak azt mondjuk, hogy persze, hát ez valakinek a dolga. Csinálja az önkormányzat, vagy az állam, vagy az ADRA, vagy bárki. Nem, nem. Ezzel nekünk van dolgunk. Jézus is ezt csinálta. És ugye, mit mondott Jézus? Akár erre is vonatkoztathatóan. A szolga nem nagyobb az ő uránál. Ez azt is jelenti, nem csak azt jelenti, amit ő mondott, hogy veletek is úgy fognak bánni, mint velem bántak, hanem az, hogy tehát ha én nem ültem ölbetett kézzel, és nem vártam, hogy történjenek a dolgok, akkor nektek se így kéne. Hanem keljetek fel, álljatok fel, nyissátok ki a szemeteket, nézzetek körül, hogy ki az, aki segítségre szorul, és mutasd meg. Ne mondd, mutasd meg, hogy én hogy szeretem az embert. Mi vagyunk a csatorna. Mi vagyunk az Isten kinyújtott keze ebben a világba. És most, ahogy megyünk bele egyre nagyobb sötétségbe, ahogy a világ történelmét szemléljük, egyre nagyobb szükség van erre a kinyújtott kézre. Egyre nagyobb szükség van rátok és ránk, mindenkire. Hogy végre elkezdjünk tényleg úgy cselekvés szinten is működni, mint Jézus Krisztus második eljövetele előtti egyház, mint maradék, aminek az egyik ismertetőjele ez. És lehet, hogy nem sokat gondolkodtunk ezen eddig. De talán itt az ideje, hogy elkezdjünk. És itt az ideje, hogy ne csak gondolkodjunk, hanem a cselekvést is elkezdjük gyakorolni. Hát adja Isten, hogy itt ti Szombathelyen egy ilyen közösség legyetek. Ilyen emberek legyetek a ti környezetetek számára, akik az Isten kinyújtott, simogató keze. A törődés, a szeretet megjelenítése. Adja ezt nekünk az Isten. Amen.
Köszönjük szépen. A befejezés...
Imádkozzunk. Jó Istenünk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy te egy gondoskodó és szerető Isten vagy, és ezt a gondoskodást és szeretetet minden nap meg tudjuk tapasztalni. Örünk, te látod azt, hogy a mi életünk talán nem tükrözi vissza kellőképpen ezt a gondoskodást, ezt a szeretetet a gyakorlatban. Te látod, hogy szeretjük a te ígéret, szeretjük olvasni, tanulmányozni, gondolkodni róla, beszélgetni róla, elmélkedni. De szükségünk van arra, hogy a te lelked átalakítson és átformáljon bennünket belülről úgy, hogy az kívül is látható legyen. Szükségünk van arra, hogy a te lelked megmozdítsa a kezeinket és a lábainkat. Szükségünk van arra, hogy te megnyisd a mi szemünket ezzel a Szentlélekkel, a Szentlélek kenetével. A minden napokban, hogy meglássuk a szükséget szenvedőt. És Istenünk, segíts nekünk, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, olyan helyzetbe hozol bennünket, ahol kifejezhetjük bárhogyan a te szeretetedet, akkor segíts nekünk, hogy felismerjük. Add nekünk ezt a felismerés ajándékát. És segíts, hogy tettekre váltsuk mindazt, amit tudunk. Hogy megmutassuk, hogy te hogy szereted az embert. Hogy úgy, ahogy mi megtapasztaltuk és megtapasztaljuk, és ha keresztre nézünk, akkor ezt éljük át újra és újra. Segíts, hogy ezt láthatóvá, érezhetővé, ízlelhetővé, fogyaszthatóvá tudjuk tenni mások számára. Kérünk téged, hogy vigyél el bennünket olyan helyekre, ahol ezt ki tudjuk fejezni. Kérünk téged, hogy hozz olyan embereket a mi életünkbe, akikért tenni tudunk. Akiket szeretni tudunk, úgy, ahogy te szerettél bennünket. És segíts, hogy egyetlen alkalmat és lehetőséget se szalasszunk el, hogy bemutassuk a te szeretetedet. Istenünk, azt látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ átalakul teljesen. Összeomlik bizonyos szempontból, és olyan dolgok kezdenek felépülni, amik nem a te akaratodat tükrözik. Amiket a világ istene irányít, amiket az ördög irányít. És kérünk téged, hogy használd föl ezeket az eseményeket is arra, hogy magunknál legyünk, hogy észnél legyünk, hogy figyeljünk, hogy vigyázzunk. De hogy ez a vigyázás ne csak egy tétlen várakozás legyen, hanem segíts, hogy megtaláljuk az utat, amin te vezetni akarsz bennünket, erre kérünk. A te fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Jézus Krisztus ezt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Amen.